Köszönöm szépen. Nagy megtisztelek is, hogy én lehet az első előadóban, ahol tulajdonképpen már nagy múltunknak mondható rendezvénye. Nagyon sok anyaggal készültünk, úgyhogy bele is vágnék, hogy hát tulajdonképpen még mielőtt belevágnék, én szeretném megkérdezni a közönségtől, hogy mennyire tájékozottak, és igazából csak azért, hogy lerövidítsük ezt egy kérdésre, szeretném beszólítani, hogy ki az, aki nem hallott életében 10 méltók után ezt a szerződést. Jó, oké. Bálint? Akkor így elég sokan sokat beszélnek a témáról, remélem, hogy fogok tudni újabb mondani. Ha az Open Access-szel kezdjük, akkor mindig ki kell térni az ezt előidéző környezetre, a környezetre, és hát tulajdonképpen a folyóirat krízis volt az, ami életre hívta az egész Open Access mozgalmat. Nem szeretnék erről túl sokat beszélni, és sikosan valamikor a nagyon jó képvészes összefoglalót jelentenek meg a könyvtári figyelőben, ahol úgy tudom, hogy ezt ajánlom mindenkinek. Ami a folyóirat krízis már a 90-es évek közepén is már így elkezdett begyűrűzni az egész világon, de tehát, hogy azt gondolták nagyon sokan, hogy majd az internet elterjedésével ez ennek majd így végig fog menni, és hoztam egy idézetet 1998-ból, amikor az Economist azt írta, hogy a nagy kiadók 40%-os profitja hamarosan, amire halott lesz, mint Robert Maxwell. Robert Maxwell ő a Pergamon kiadó felfuttatója, és a folyóirat piac, ahogy ma ismerjük, tulajdonképpen annak az alapjának a letételéért volt felelős. Hát azt látjuk, hogy a folyóiratok árának a növekvése, illetve a könyvtár a folyóiratokra kiadott költségei nem álltak meg 1998-ban, sőt, ugyanolyan meredekséggel emelkedtek. Ami nagyon jó, vagy hát nagyon ráillik erre a meredekségre, az tulajdonképpen az ISZ-es költségvetés és önrészek emelkedés, hogyha megnézzük, ez tulajdonképpen majdnem ugyanolyan meredekségű függvényekre írható le. Illetve, ami elég hasonló meredekségű függvény, az a kiadóknak a működési profitja, illetve a tulajdonképpen a haszonkulcsa, amikkel dolgoznak. Ezen a diagramon a Readers-el írnak a teljes. A teljes bevételét, illetve az STM, tehát hogy ami tulajdonképpen a folyóirat kiadásért foglalkozó a bevételet és működésnek a jutalat és működés profitja az élet során. Nem szeretném még az Elsevier-t előrehozni, tehát a Wiley-ról nem találtam hasonló diagramokat, de ők 70%-os is tudnak dolgozni. Az Open Access kezdeményezés tulajdonképpen már a 90-es években elindult az archive.org elindulásával, illetve a Public Library of Science is már 2000-ben elindult, de az első formális dokumentum tulajdonképpen az a 2002-es Budapest Open Access Initiative volt, ez a nyílt társadalom alapítvány által, illetve hívott kezdeményezés. Ők kapták le az Open Access alapjait, ahogy ma ismerjük, itt vált el tulajdonképpen a két út, az Open Access publikálás, illetve az önarchiválás szétválása tulajdonképpen a publikációs módoknak, és ők már akkor is felismerték azt, hogy új finanszírozási mechanizmus kellene ahhoz, hogy ez megvalósuljon. A Green és a Gold az utána tovább fejlődött, most már beszélhetünk Diamond, Black, Red, stb. Open Access-ről. A Bernard Rentier a múlt héten kritikált táblázatában elég jól összefoglalta, nem biztos, hogy túl sokat lehet ebből, de hogyha elérhetők ezt a prezentációt, akkor mindenkinek javaslom, hogy ezeket nézzük meg. A 2002-es Budapest Open Access Initiative után a Berlin deklaráció volt az, ami a publikációkon kívül tulajdonképpen az összes kutatáshoz kapcsolódó dokumentumba kiterjesztette az Open Access fogalmát, tehát így született meg a ma ismert és elterjedt Open Science, tehát ugye a kutatási adatok és egyéb médiumokon elérhető anyagoknak is a nyílt átvételének a kezdeményezése, és itt volt az, ahol felismerték, hogy a kutatás finanszírozó testületeknek így elég nagy szerepe lehet ebben, hogy ezt megoldják. A 2008-ban az OTKA is aláírta ezt a deklarációt. Szóval azt látjuk, ez, ez az ausztrál kollégák által létrehozott tábla, a Debrecen Egyetem könyvtárosai fordították magyarra. Szóval azt mindenki nagyjából ezt már hallotta, szerintem nagyon sokszor elismételték, hogy az Open Access-nek rengeteg előnye van, mindenki el tudja olvasni, sokkal nagyobb idézettséggel rámokat lehet felük elérni, stb. Stb. Tehát hogy egy nagyobb impact van egy Open Access publikációban. Ezzel szemben, hol tartunk most, itt tartunk most, hogy mindenki a szájháborúban nyomkodja el a cikkeket, mert nem tudnak hozzá. Ez a 2015-ben megjelent a Science magazinban egy cikk arról, hogy hol használják a szájhábot, így lehet, vagy itt látszik, hogy hol van nappal és hol alszan az emberek. Tulajdonképpen teszik ezt a kalózkodást a Guerrilla Open Access kezdeményezésnek a jelzéje alatt, tehát az emberiség nevében, mivel tehát, hogy például javaslom Árosra ezt a Guerrilla Open Access manifestójának az elolvasását, tehát hogy ő mondta azt, tehát nagyon sokan kimondták már ezt, hogy közpénzen létrehozott kutatás, közpénzen végzett kutatások alapján meg olyan publikációkat vásárolnak, tehát tulajdonképpen visszakönyvtárok, ugyanúgy közpénzen. A Alexander Jákobian, ő a szájhábnak a létrehozója, neki nem csikkel fiókja, érdemes követni, nagyon érdekes meglátásai vannak, ő írta nem olyan régen volt, tehát a szájháb, ez egy tünete annak, hogy nem valósult meg az Open Access, hogy megvalósult volna az Open Access, akkor nem lenne szájhább. Magyarul, tehát egy magyar szakértődés van a területnek, a Dugó Balázsnak is érdemes követni a cikkei adán az utóbbi időben mások foglalkozóként alkalmazkodással. És nem véletlen, hogy a kutatók a szájhábhoz nyúlnak, mivel a lefedettsége egy olyan hatalmas korpuszt sikerült építeni, amivel semmiképpen nem versenyezhet. Itt egy tavalyi vizsgálat alapján megnézték a tulajdonképpen. Például az első idő által megjelentetett a 13 millió cikkből 12 millió 800 ezer elérhető a szájhábon, és az a probléma, hogy a szájhábban semmiképpen nem fog tudni versenyezni, mert van egy keresőbox, én nem tudom, csak hallottam. Van egy keresőbox, berakják a DOI azonosítót és ki a PDF. Tehát, hogy nincs olyan diszkai rendszer jelenleg, ami ezt tűzelelni tudná. És hát igen, használják, a Magyarországról is használják. Meg tudtuk szerezni a szájhábnak a használó statisztikáit, és Magyarországról 2017-ben körülbelül ilyen 600 ezer cikket töltöttek le. Ugye ebben nincsenek benne azok, amikor ilyen OpenVPN-nel más országra, más ország IP címét használják. És tulajdonképpen, tehát, hogy azt látjuk ezen az ábrán, hogy nem az első, az első, az első, csak a harmadik, az első, a legtöbbet letöltött kiadó az a Wiley, Springer Nature, aztán az Elsevier, American Conference, stb. Ez a top 10 kiadónak a töltés előtt egymutatja éves szinten, tehát egy havi kiadónak. Kicsit hazafelé szeretném beszélni. A szájhát az hasonló használói érzést szeretnék volna teremteni a jelenleg is megújult, vagy jelentett tavaly megújult kompassz előadásunkkal. Ez amellett, hogy mondjuk megmutatja, hogy mely folyóiratok, mely magyarországi könyvtárakban érhetőek el, a DOI keresés esetén, hogyha van mondjuk valamilyen repozitóriumban egy preprint, ami elérhető, akkor amellett, hogy megmondja, hogy egyébként ez a folyóirat, ahol ez a cikk megjelent, az elérhető ezek a könyvtárban. Hogyha létezik preprint, ezt talán zöld lap jelzi, akkor egy kattintással elérhető egyébként férjét, akkor is, hogyha valakinek nincsen hozzá elérése. Szóval 2018-ban most ott tartunk, hogy a Budapest Open Access kezdeményezés után több mint 15 évvel az újonnan megjelenő tudományos publikációk nagyjából 80-85%-a továbbra is csak előkötték a folyóiratokban érhető el. Az Impact Story megvizsgálta, hogy nagyjából az elmúlt évek növekedési mutatói alapján mikorra érnénk el egy 100%-os Open Access világba, ez nagyjából 2040 lenne, én akkor mennyit ügyes lenne, szerintem. A hátráltató erők, tehát az Open Access-re való áttérésre hátráltató erők, a tavaly megjelent Open Access-ről végzett jelentés, publikált jelentés, többek között ezeket az okokat is vizsgázta ahhoz, hogy itt, hogy miért nem történt meg még az Open Access-ről való átállás. Tehát így mondták azt, hogy a szájátszók nem megfelelően vannak ösztönöző, tehát hogy nincsen ösztönöző erő arra, hogy Open Access folyóiratot a publikáját, mert ezt gondolom mindenki érzett el bőre, és hogy addig, amíg az MTMT-ben a kumulált impact faktor alapján végzik a tudósoknak az értékelését, addig senki nem vissza arra ösztönözze, hogy Open Access folyóiratot a publikáját. A rengeteg policy van, tehát hogy minden egyes finanszírozó testület, minden egyes ország, minden egyes tudományterületek vannak különböző policy-re, és hát tulajdonképpen egy sok sikert annak szerzőnek, aki ki akarja deríteni, hogy éppen most így ilyen embargó időszakkal tudja felíteni, mondjuk az egyes cikkét az intézmény repozitóriumban vagy a reálban. A kiadók részéről is, tehát nem teljesen megfelelő az, hogy nem teljesen tiszta az, hogy olyan lehet tulajdonképpen megvalósítani ezt az egészet. Vannak különböző modellek, van a plusznak a modellek, ugye az ilyen fizetős átlécés, vannak hibrid modellek, vannak ezek a diamond modellek, mondjuk az Open Library Humanities, ahol a szerzőtől nem fizetnek, hanem más finanszírozó testületek támogatják a főjöttöket. Tehát hogy nincs egy tiszta út, amikor így lehet megvalósítani ezt az egészet. A piaci verseny és az átláthatóság hiánya, ez szerintem mindenkinek teljesen tiszta. Mi Magyarországon egyébként nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy az ISIS szerződések, minden, az összes ISIS szerződés minden elérhető a honlapunkon, de más nemzeti konzorciumok elég, tehát ők közérdekű adatigényléseket kell végezni saját magukra, hogy ki tudják tenni a szerződéseiket nyíltan az internetre. Illetve az infrastruktúra sem annyira megfelelő és a nyilvántartás sem. Jelenleg is végzünk egy ABC összeg kifizetős kérdőívet az ISIS-ben, és hát elég sok olyan visszajelzést kaptunk a könyvtáraktól, intézményektől, hogy nem tudják, hogy mennyi ABC-t fizettek ki a bizonyos kérdőkben. Emellett az előző lista mellett ugye léteznek a parazitikai jogok, erről is nagyon sok mindenki alapnál valószínűleg nagyon sokat. Én inkább biztos példákat szerettem volna, hogy nem tudom, teljesen belemenni, mert a tézési túlnak tárgyalok elég sokszor. Sok vizsgálat született például ebben, hogy különböző automaták által iratott cikkeket lefordítottak angolról franciára, majd franciáról vissza angolra, hogy ne is legyen megfelelő a nyelvezete, és utána azt beadták különböző olyan folyóiratoknak, akik azt mondják magukról, hogy ők nagy presztízzel rendelkeznek egyébként. Nem is, és akkor tehát, hogy ezeket elfogadták, és tudjuk a számlát, amikor 1500 euró lesz a megjelentése, ebben a vicces, az volt a szerzők affiliációja, az a ugyanezt a vizsgálatot megcsinálta a Science Magazine is 2014-ben, és ők azt is vizsgálták, hogy például a Directory of Open Access Journals-ben, vagy a Jeffrey Beagle által összeállított parazita folyamatok listájában ki volt az, aki elfogadta a közlésre ezeket a nem megfelelő cikkeket, vagy nem. A Jeffrey Beagle listája azóta megszűnt, de lett egy új piaci cég, a Kebels, aki tulajdonképpen ezt a hagyományt viszi tovább. Illetve tavaly a Nature-ban megjelent vizsgálat mutatott rá még egy nagyon érdekes összefüggésre, mivel nagyon sokan azt mondják, hogy parazita folyóiratokban úgyis csak van harmadik országbeli kis kutatók publikálnak, akik nem tudnak sehol másra publikálni. Ez nem így van. Az első helyen India szerepel a parazita folyóiratokban megjelent cikkek száma alapján, de a második az amerikai Egyesült Államok, és jönnek utána Japán, Olaszország és Nagy-Britannia is. A parazita folyóiratok rendszere mellett is szeretnék térni még arra, ami még hátráltató erő, az az, hogy ezek az Open Access cikkek közlése, Open Access folyóiratokban azért nagy részt pénzbe kerülnek, és elég sok pénzbe kerülnek. A Max Planck Digital Library gyűjtötte össze például ezen az ábrán, hogy a Bolt, tehát teljesen Open Access folyóiratoknak közlési díja átlagosan mennyi. Itt lehet az, hogy 500 eurótól 5000 euróig terjedhet ezeknek az ilyes. Ezek azok, amik teljesen open access-ek. Olyan például, hogy a Proxvan, aki bármelyik cikket bárki bárhonnan elolvashatja. Emellett vannak a hibrid folyóiratok, amik előfizetésesek, de egyes cikket szerzők megválthatnak maguknak, úgyhogy bárki olvashatja őket, nem csak azokat, akik előfizetnek rá. Ezeknek a közlési díja általában magasan tudhatnak teljes open access folyóiratoknak van való közlésnek a díja, hogy mi tudjuk. Tehát a hibrid megjelenésével a kiadók tulajdonképpen azt meg tudták csinálni, hogy az előfizetések mellett egy új csatornát tudtak maguknak kreálni azzal, ami mellett a cikk közlési díjakat is beszedik. És miért tudok? És nem csak a hibrid folyóiratok, tehát tulajdonképpen a Google Ads folyóiratok is egy elég jó biznisz. Itt az látszik, hogy a Springer Nature által kiadott Scientific Reports folyóira, az tavaly már lekörözte a Proxvant, tehát ugye a Springer Nature által, hogy jó üzlet az Open Access kiadás. És az látszik, hogy ez nem spórol az intézményeknek pénzt, ez egy tavaly decemberi jelentés a Nagy-Britanniából, 10 egyetem 7 kiadó felé való fizetését vizsgálták, és azt látták, hogy amellett az előfizetési díjak mennek föl, az open access díjak is mennek föl. Nem úgy mondtam, hogy az open access díjak fölfelé mennek, az előfizetési díjak meg lefelé, hanem mindegyik megy föl. És az elég sok mindenkinél kivert a biztosítékot, például az egyik finanszírozó testület, a Welcome Trust, most azt mondja, hogy lehet, hogy meg tudja kérdezni a szerzőinek, ezáltal a támogatott kutatások kriptóinak, hogy hibrid folyóiratokba publikáljanak, és erre létrehoztak különféle platformokat, a Welcome Open Resource például, Gates Foundation ugyanez, neki is elvelett, nekik a Science Magazine-ból megjelölik, illetve az Európai Unió is már kiírt a tendert arra, hogy egy európai publikálás platformot hozzanak létre. A Magyar Tudományos Bocsátásról nagyon röviden, tehát az látszik, hogy egy ilyen 20% körül van a Open Access cikkek száma, és akkor, hogy ehhez még hozzáveszünk a Green-t, akkor azért elég jól állunk, de ez tulajdonképpen annyi, mint a világ átlag. És akkor a következő 3 percben elmondom, hogy mit lehet ez ellen tenni. A 2015-ben a Max Planck Digital Library publikálta azt a bájtépet, amiben megvizsgálták, és azt találták, hogy a jelenlegi folyóirat piacon elegendő pénzzel rendelkezésre ahhoz, hogy egy világméretű open access átállást el lehessen végezni azzal, hogy az előfizetési díjakat publikálási díjakká forgatják át. A 16-ban az Európai Unió versenyképességi tanácsa is ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2020-ra az összes európai publikáció, vagy az Európában publikációban open access-nek kell lennie, és akkor mondták azt, hogy itt van vége annak, hogy csak beszélünk az open access-ről, és most már tényleg tenni kell érte. És elég sok konzorcium, ezt is érte, hoztam ide példákat, Ausztriából, Hollandiából, Finnországból, Németországból és Nagy-Britanniából, és odaért az ELSZ-es, hogyha az ELSZ-es linkre kattint bárki, akkor ma még 404-es hibát fog kapni, de pénteken már nem. Németországban elég sokat lehetett olvasni a hírekben, itt volt az, ahol a kutatói közösség tökéletesen mögött állt a projekt díjának, és amikor nem tudtak megegyezni az ELSZ-ére, akkor a szerkesztőbizottságot tagjai le is mondtak az ELSZ-ére folyóiratokban való posztjaikról. És jelenleg a németek Springer Nature Nationalival is tárgyalnak, idehoztam híreket. Hollandiában a holland modell az a kormány mondta ki azt, hogy át kell állni open access-re, de ezt az összes költségek emelkedése nélkül kell megvalósítani, hogy azt mondták, hogy át kell állni, de nem adnak rá több pénzt. Úgy, ahogy sikerült nekik, idején fogják újra tárgyalni a díjüket az ELSZ-ére, mert nem volt teljesen megfelelő az a konstrukció, amiben korábban belementek. Finnország idén jött alá az első megegyezéseket, tehát a 10-10 Open Access megegyezéseket az ELSZ-ével. Itt úgy azt sikerült maguknak elérni, hogy az APC-ből a finn szerzői 50%-ig kapnak, tehát ez még mindig elég sok plusz költséget ró az intézményekre, de és végezetül Szlovénia, ahol, tehát egy ellenpéldát szeretném volna hozni, akkor, hogyha a finanszírozó testületek és a kormányok nem együttműködve a pénztárakkal hoznak ilyen szabályozásokat. Szlovéniában ugye 2015-ben született egy nemzeti stratégia, és 2017-ben pedig egy akcióterv, aminek az egyik pontja azt tartalmazta, hogy a könyvtárakat, tehát egy holland modellt akarták átültetni Szlovéniára, hogy semmi extra fizetés nélkül valósítsák meg azt, hogy minden szlovén mű open source lehet. Hát amikor azt elvettük ki a dolgokat, akkor kiállítottak a szegények. Mi nem, de erről már pénteken a holnapunktól lehet tanulni. Köszönjük szépen!